Árfized, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdte a tanévet az Egri Hittudományi Főiskola és az Érseki Papnevelő Intézet. Szentkereszt felmagasztalásának előestéjén tartották a Veni Szanktét. Homiliájában Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató a kereszt és a remény összekapcsolódásáról beszélt. A kereszt egy kapu, amelyen át eljutunk a feltámadásra, s ez nagyon konkrétan szól ma hozzánk, és hozzátok kedves papnövendékek, akik az új tanévet kezditek, mondta. Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arra kérte a kispapokat, készüljenek fel lélekben, teológiai tudásban és gyakorlati készségekben arra, hogy majd eredményesen lássák el hivatásokat a hívek között. Idén 3 első éves kispap állt a rektor elé, és tett ünnepélyes fogadalmat. A köztársasági ösztöndíjat erre a tanévre Zubkó Bence nyert el. Magyarország minden támadás, minden akadályozási kísérlet ellenére felgyorsítja a paksi bővítést, így a következő évtized elejére működésbe is léphetnek az új atomerőművi blokkok, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésén. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk aktív tagja az Európai Nukleáris Koalíciónak, 2400 megawatt teljesítménnyel bővül majd az ország nukleáris kapacitása, így 70%-ra nő az atomenergia részesedése a villamosenergiaellátásban. Magyarország megállapodást írt alá Kínával, amely komoly együttműködési potenciált jelent a két ország között a nukleáris energia biztonság az innováció területén, jelentette be a tárcavezető. Magyarországon egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni, hívta fel a figyelmet. Nem kérünk jogállamisági leckét egy olyan ország vezetőjétől, ahol robbantásos támadások vannak és bandaháborúk dúlnak, közölte László András fideszes európai parlamenti képviselő a Facebook oldalán, arra utalva a svéd miniszterelnök kiakadt Orbán Viktorra, amiért idézte a Divel cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről. Ulf Kristersson szerint égbe kiáltó hazugság, amit a magyar kormány főposztolt, majd gúnyosan hozzátette, ez nem meglepő egy olyan embertől, aki lebontja a jogállamiságot. László András ezzel összefüggésben kiemelte, a migránsbandák olyan erőszakosak Svédországban, hogy az évlei hírekben döbbenten számoltak be arról, hogy egy hónap alatt napi átlagban egy robbantásos leszámolás vagy támadás volt. A Fidelitas 100%-ig egyetért Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselővel, aki távozásra szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét. A Fidelitas Facebook oldalára feltöltött videóban Szucsi Balázs külügyi kabinetvezető azt mondta, a brüsszeli politika megbukott, az EU vezetői olyan gazdasági válságba sodorták az uniót, amire még sosem volt példa. A magyar kormány Európa politikájának kiinduló pontja, hogy Magyarország helye az Európai Unióban van, jelentette ki az Európa politikáért felelős helyettes államtitkár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetek Európája karrierprogramjának tanévnyitő ünnepségén. Molnár Balázs szerint ezért szükséges, hogy minél több olyan szakembert képezzenek, aki behatóan ismeri az EU működését. A magyar külpolitika nem választ kelet és nyugat között, hanem összeköti azokat, ez adja az ország mozgásterét és stratégiai céljainak alapját. Emelte ki a honvédelmi miniszter az 5. geopolitikai summit konferencia nyitó beszédében. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, Magyarország felkészült, a NATO-ban és az Európai Unióban megalapozottan, magabiztosan őrzi szuverenitását, ugyanakkor elutasítja a központosítást, a túlzott szabályozást és az elfogult bírálatokat, amelyek megosztják Európát. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnök helyettese ismét provokatív hangvételű bejegyzést tett közzé a Telegramon, amelyben egyszerre gúnyolódott, fenyegetőzött és erősítette a háború retorikát. Idézem, ha a Kijev és a többi idióta ötlete valóra válna és a NATO tagállamai lelőhetnék az orosz drónokat Ukrajna felett, az egyetlen dolgot jelentene a NATO háborúját Oroszországgal. Mostantól 2026. augusztus 31-ig kérvényezhetik az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok az általuk felvett babaváró kölcsön végtörlesztését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálathoz benyújtott dokumentációval, tájékoztatták az ügyben együttműködő szervezetek az MT-t. A szülő elhalálozása vagy munkaképtelensége miatt rászorulóvá vált családok lehetőségéről van szó. Az elmúlt 15 évben 4400 milliárd forintnyi adókedvezmény maradt a családoknál, a következő 4 évben pedig még további 4000 milliárd maradhat, mondta el a kultúráért és innovációért felelős miniszter a családügyi kerekasztalülésén. Hankó Balázs arról beszélt, Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának teljes megvalósulása az arra van szükség, hogy megmaradjanak az adókedvezmények, az otthonteremtési támogatások és a rezsicsökkentés. Végül az időjárásról, megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, néha meg is erősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Reményik Sándor. Fákja verem előtt. Talán csatornát javítottak, talán repett csövet forrasztottak össze. A város föld alatti erei megpattantak valahol, azt keresték. Dolgoztak napestig, térdig lucsokban. Azután hazamentek. Utánuk tátva maradt egy verem száj. Fákját tűztek a verem szája mellé. Lobog. Hányszor láttam így éjjel, útközépen, fákját verem előtt. Miért nem tudok most nyugtan tovább menni? Sötét lelkemből sötét éjjé pillék kirajzanak. Kergetőznek a piros jel körül. Lobog. Lobog. A vízióim körül udvarolják. Micsoda jel? Hány verem tátong most a nagyvilágon? Farkas verem, halál verem, pokol verem. Gondosan előkészített verem. Csak fákja nem ég a verem előtt. Voltam-e én? Vagytok-e ti? Lesznek-e ők? Ilyen magányos éjjel lobogás. Vigyázz kiáltás tévejgő felé. Fákja verem előtt. Közülünk ki fogja megérdemelni a sírfeliratot? Másnak világolt, amíg önmagát emésztette meg. Fákja, verem előtt. Lobog. Lobog. A vízióim körül udvarolják, és felrémlik egy másik fákja kép. Fákját tűz ki a győztes hadvezér ős hadiok szerint a meghódított város piacán. Éj van. Itt-ott még zajlik a tusa. Lappang a gyilkos kétségbeesés. A fákja ég. Amíg a fákja ég, hajnalik talán, várja irgalom azt, aki elhajítja fegyverét. Ilyen fákját tűzött az Isten is a farkasvermes világ közepébe. A fákja ég. Ki tudja, meddig még? Boldog, ki elhajítja fegyverét, s rábízza magát győzelmes kezére.
Reményik Sándor Fákja verem előtt című versét Sárosi Kinga mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel, ezután Végvár Jel néven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoné Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. A mai kelet-közép-európai nemzeti társadalmak történeti fejlődésében meghatározó szerepet játszottak a hosszú 19. század nemzetépítő nacionalizmusai, amelyek fokozatosan átalakították a Baltikumtól az Adriáig nyúló sok nemzetiségű köztes régiót. A magyarországi nemzetiségi elitek a modern polgári nemzetté válás alternatívája mellett tették le voksukat. Maga a nemzeti kérdés nem csupán az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc, de az egész 19. századi magyar történelem mindmáig sokat vitatott kérdése. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Kis László történész keres választ a 19. század nemzetiségi mozgalmai során felmerülő kérdésekre Kossuth Lajos nemzetiségpolitikáján keresztül. A történész egy korábban az Egri Bródi Sándor megyei és városi könyvtárban tartott előadásának szerkesztett változatát hallják.
Thank you. A kortársak akkoriban a nemzetek, illetve a népek két csoportját különböztették meg, történelmi nemzeteket, akiknek van államiságuk, és történelem nélküli népeket, akiknek meg nincs, mint hogy a szlovákoknak vagy a ruszinoknak nem volt államiságuk, de még autonómiájuk sem. Amit elmondtam, abból egyenesen az is következik, hogy csak a magyaroknak van tehát nemzetiségük. Senkit nem akarok megzavarni, ebben az időszakban Kossuthék még nem azt mondták, hogy nemzet. Nemzetiség. Tehát csak a magyaroknak vannak olyan jellemzőik, amelyek egy nemzetre jellemzőek, élükön az állammal és az állam nemzeti tudattal. Ebből következően tehát a nem magyaroknak, a horvátok kivételével tehát csupán úgynevezett népiségük lehet. Van saját nyelvük, rendben van, van saját kultúrájuk, van saját öltözetük, sajátos ételeik, szokásaik, népdalaik, mindenük, de ettől ők még nem nemzet. Nekik ettől még csak népiségük van, hiszen Magyarországon tehát csak egy politikai nemzet van, a magyar. A nemzetiségek tehát a magyar nemzet nem magyar ajkú, a magyar nemzet nem magyarul beszélő tagjai. Mint egyének teljesen egyenjogúak a magyarokkal, ezt már többször hangsúlyoztam, azért, mert fontos. Nemzetként viszont nem létezhetnek, nem léteznek. Kossuthék rövid távú és hosszú távú célokat is megfogalmaztak. A rövid távokat konkrétabban, a hosszú távút elnagyoltabban. Reálpolitikusok voltak, abból indultak ki, hogy rövid néhány éven, vagy akár néhány évtizeden belül sem tudjuk azt elérni, hogy a Magyarországon élő nem magyar ajkúak magyarrá váljanak. Tehát rövid távon számolnunk kell ezzel a helyzettel, így módon egy magyar vezetésű magyarországi nemzet megteremtése a cél. Egy olyan magyar vezetésű nemzet, amelynek vannak szlovák, román, szerb, horvát és egyéb ajkú tagjai, polgárai is. De a hosszú távú cél, a végcél volt a legfontosabb. A magyarosodás és a magyarosítás segítségével el kell érni, lehetőleg minél hamarabb, hogy egy minden ízében magyar, magyarrá lett, illetve magyarrá tett nemzetet teremtsünk. Ebben a nemzetben már az államnemzet és a nyelvnemzet, a kultúrnemzet között nincs különbség, teljesen összecsúszik, a kettő nem válik szét egymástól. És itt még azt tenném hozzá, hogy a Kossuthi, a Kölcsey féle vagy a Veselényi féle nemzetfelfogás között nem volt lényeges különbség. Árnyalatok, erre már utaltam is más kapcsán, árnyalatok voltak csupán. A mérsékeltebbek csak magyarosodni látták, vagy kívánták a magyarokat, illetve a nem magyarokat, a radikálisabbak pedig a magyarosodás mellett a magyarosítás kényszer intézkedéseket sem nélkülöző eszközeit is igénybe kívánták venni. Vagy nagy vita volt abban, és nyitott kérdés volt mindvégig, hogy mennyire váljanak magyarrá a nem magyarok. Elége az, hogy csak magyarul beszélnek úgy, ahogy, vagy kevés. Bevezessük-e az oktatásba is a magyart? De most tantárgyként vezessük be, vagy az oktatási nyelvet, magát tegyük magyarrá. Tehát e tekintetben mondjuk Deák Ferenc és Kossuth Lajos felfogása elég lényegesen több árnyalatban is eltért, különbözött egymástól, de egy célban megegyeztek. A nemzetiségeknek magyarosodniuk kell. Áttérve Kossuth nemzet felfogására és nemzetiségpolitikai nézeteire, a kiinduló tételek nagyjából a következők lehetnek. Gergely András, korszak egyik kitűnő kutatója írta, hogy Kossuth a nemzet felfogását átfogóan soha nem fejtette ki, ez valóban így van, hiszen ő gyakorlati ember volt, pragmatikus ember volt, újságíró, szerkesztő, politikus egy személyben. Nem nagyon foglalkozott azzal, hogy átfogó elméleti konstrukciókat kidolgozzon. Jobban érdekelték a polgári átalakulás problémái, kérdései az 1830-as években ezek között főleg a sajtószabadságért küzdött, az 1840-es években pedig a jobbágy felszabadításért, hiszen hadd emlékeztessem önöket arra, hogy az 1839-es, 40-es diéta csupán az önkéntes örökváltságot cikkelyezte be, amely, hogyha megvalósult volna, akkor 1848-ig a sokmilliós jobbágyparaszti tömegek 1-2%-át tette volna szabaddá, tehát harcot kellett indítani a kötelező állami kárpótlással történő örökváltságért. Tehát az elmondottakból az is következik, hogy Kossuth nem tartozott a magyar liberális nemzetfelfogás kidolgozói, teoretikusai közé, ő inkább csak átvette és alkalmazta azt, amit Veselényi, Kölcsey vagy akár Széchenyi István is elméleti síkon is megfogalmaztak, kidolgoztak. De egy dolog viszont tény, hogy az ő nemzetfelfogása is történelmi megalapozottságú volt, tehát a feudális nemzet hagyományaira épült. Kölcsey és Veselényi tehát teoretikusok voltak, sokkal inkább, mint Deák és Kossuth, akik gyakorlatias, pragmatikus embereknek tekinthetők. Melyek voltak Kossuth nemzetfelfogásának az alappillérei? Ezek az alappillérek nem csak Kossuthra érvényesek, hanem 1918-ig, sőt, némi megszorítással egészen 1944-ig más magyar politikusokra is. Az egyik, a magyar állam területi politikai egysége, területi politikai oszthatatlansága, tehát integritása. Ebből jottányit sem szabad engednünk. Kettő, a magyarok kizárólagos vezető szerepe a magyar királyságon belül, tehát a magyarok szupremáciája, szupremációja, ezt felsőbbrendűségnek szokták fordítani, nem jó. Tehát kizárólagos vezető szerep, és miután Kossuth nemzetfelfogását nagy vonalakban fölvázoltam, engedjék meg, hogy át is térjek Kossuth nemzetiségpolitikai nézeteinek a ismertetésére, részben elemzésére. Megint Gergely Andrástól, vagy Gergely Andrásból indulnék ki. Azt is megfogalmazta ez a kiváló történész, hogy Kossuthnak nemzetiségpolitikai megnyilatkozásai sem nagyon voltak. Hát itt már egy kicsit kételkedik az ember, mert hogyha csak az 1840-es írásait, mondjuk a Pesti Hírlapban közzétett cikkeit ismerjük, akkor ezek között azért vannak jócskán nemzetiségpolitikai tárgyak, amelyekből Kossuth nézetei rekonstruálhatók, hogy mit akart, mit kívánt. Ezt a rekonstrukciót szeretném hamarosan el is végezni. Gergely András azt is megállapította, és ezzel teljesen egyet tudok érteni, hogy Kossuth őszintén hitte és remélte, hogy a nemzetiségekre is kiterjesztett jogok következtében a nemzetiségi feszültségek feloldhatók. A nemzetiségi konfliktusok és problémák önmaguktól meg fognak szűnni. Amennyiben tehát a magyar királyság nem magyar ajkú, szabaddá tett lakosai élvezni kezdik ezt a szabadságot, akkor kollektív nemzeti igényeket, követeléseket nem fognak megfogalmazni. Visszatekintve jól láthatjuk, hát már régen látható is volt, hogy Kossuthnak vagy Kossuthéknak ez a koncepcionális eleme is utopisztikusnak mondható. Tehát nem állta ki a gyakorlat a valóság próbáját, mert visszatérve hozzá, ahogy fogalmazott, a mindenkire kiterjesztett jogegyenlőség által a szabadság érzetén alapuló állampolgári közösség jön majd létre, közös szabadság pedig háttérbe szorítja a nemzetiségi konfliktusokat, ez világos beszéd. Ez egyértelmű megfogalmazás. Tehát a nem magyarokat kielégítik majd az egyéni szabadságjogok, és ettől többet nem fognak követelni. Ez fogalmazódott meg az egyénnek mindent, a nemzetnek semmit mondásban, amit nem a magyarok találtak ki, hanem a francia forradalom kezdetén a franciák, amikor a zsidó emancipációkról folytak nagy viták a nemzetgyűlésben, a magyarok tehát csak átvették, hogy a nem magyaroknak, mint egyéneknek mindent megadunk, amit a magyarok, mint egyének élveznek, de nekik, mint nemzeti közösségnek, mint nemzetnek semmit, hiszen Magyarországon csak egy politikai nemzet van, a magyar. ők tehát nem lehetnek nemzet, nemzeti tényező. Tehát az az elvárás megfogalmazódott, hogy önkéntesen és fokozatosan magyarosodjanak, ezt nevezi a szakirodalom egyfajta asszimilációs társadalmi szerződésnek. Tehát azért cserében, hogy mi, Kossuth Lajos és társai felajánljuk nektek a jogok kiterjesztését mindenkire, elvárjuk tőletek, hogy asszimilálódjatok. Önként és lehetőleg minél gyorsabban. Ha pedig erre nem vagytok hajlandók, vagy túl lassú a folyamat, akkor meg kell gyorsítani, siettetni is lehet, és akkor a magyarosítás politikájával kell kombinálni. Térve egy újabb kérdéskörre, és most már igazán közvetlen közelében vagyok a címben megfogalmazott témának, hogyan is vizsgázott, milyen sajátosságokat mutatott a kossuthi nemzetiségpolitika a gyakorlatban. Egyáltalán melyek ennek a nemzetiségpolitikának a főbb területei? Én ezek közül a területek közül csak hármat, a három legfontosabbat emelném ki. Ez a három terület pedig az államélet központosítása, a magyar államnyelv bevezetésért folytatott harc, illetve a magyar nyelv terjesztése, és ebben Kossuth Lajos álláspontja magatartása. Az államélet központosítását akár egy bővített mondatban is elintézhetném, ezt is fogom tenni, mert ettől vannak fontosabb kérdések. Nem csak Kossuth Lajos tudják, hanem Deák Ferenctől kezdve mindenki, aki ismert név a reformkori politikai palettán, egységesen abból indult ki, hogy Horvátországot, Erdélyt és a határőrvidéket központi magyar kormányzat alá kell vetni. Ez annál sürgetőbb igény volt, mivel, mint tudjuk, Erdélyt a Rákóczi szabadságharc leverése után ugye leválasztották az állam testéről, és közvetlenül Bécsből kormányozták, Bécsből irányították. Horvátország helyével, szerepével kapcsolatban a magyar királyságon belül nagy szóródást mutattak a vélemények. Mert Deák Ferenc ugyanúgy, mint Kossuth, inkább azon az állásponton volt, hogy a horvátoknak kiáró évszázados múltú önkormányzat autonómia, az lehetőleg minél szűkebb legyen. A horvát politikai vezetők pedig a parlamentben is, a parlamenten kívül minden eszközt felhasználtak arra, hogy bizonyítsák, hogy a horvát önkormányzat az már-már egy államisággal, egy teljes államisággal felérő önkormányzat, tehát a magyarok és a horvátok teljesen mellérendelt viszonyban vannak, tehát nem alá és fölérendelt viszonyban, mint ahogy Kossuth meg Deák Ferenc is az 1840-es évek első felében főleg ezért harcolt, és éppen ezért érdekes az, hogy a horvát kérdésben Deák Ferenc is, meg Kossuth Lajos is visszatáncolt a parlamenti viták során, mert Horvátország esetén írja Gergely András, de én Kossuthnak az írását is megtaláltam egyébként. Kossuth a teljes állami különállást is lehetségesnek tartotta, hozzáteszem, ideig óráig. Ez egy hirtelen fellángolás volt, utána visszakozót fújt. A magyar államnyelv bevezetésében sem voltak Kossuthnak komolyabb, kiemelkedő érdemei. Teljesen természetes volt, hogy ő is egyetértett, mint mindenki az akkori politikai elitben. Egyetértett azzal, hogy a holt latint a magyar nyelv váltsa föl. Egyetértett a nyelvtörvényekkel, és azzal is, hogy a magyar nyelvet államnyelvé kell tenni, tétetni, ami 1844-ben meg is történt. Ebből következően, tehát azt követelte a Pesti Hírlap számaiban, 1841-ben, 42-ben elsősorban, hogy az ország kormányzati, közigazgatási és anyakönyvezési nyelve a magyar legyen. Ahogy megfogalmazta, ez elég, több sem jogszerű, sem törvényes. Majd egy évvel később, amikor visszatért a témához, majdnem ugyanezt ismételte meg, ennél kevesebbet tenni gyávaság, többet parancsolni zsarnokság lenne. Azt is kifejtette, hogy a magánéletben, a magányos élet dolgaiban a nemzetiségek a legtermészetesebb módon használhatják az anyanyelvüket. A személyes érintkezésben, családon belül, településen belül, tehát a legalsóbb szinteken. Ehhez még csak egy dolgot itt fűznék hozzá, mert nem tartozik közvetlenül a témához. Kossuth Lajos, mint újságíró, akarva akaratlanul is a nyelvújítók közé emelhető, hiszen legalább 200 olyan szóról tudok, amely az ő alkotása. Ilyenekre kell gondolni, mint a vezércikk, a szakember, a szaktudomány, a tekintély, a fogalom és egyebek. Na meg a felvidék. Darásfészekbe nyúlnék, hogyha most ennek a részleteibe belemennék. Legalább egy másik órás előadás kéne ennek kifejtéséhez. Itt csak jelezni kívánom, hogy mi, akik érdeklődünk a történelem iránt, a szakterminusokat próbáljuk már a helyükön és jól használni. A felvidék esetében abból kell kiindulni, hogy ez egy politikai műszó. Kossuthék tollán jelenik meg az 1840-es évek első felében, 1843-45 táján. Tehát a felvidéket, mint szót, az 1840-es évek előtt nem használták. Tehát korábbi időszakokra ne vonatkoztassuk már. Történelemhamisítást követünk el. Hogy nevezték a felvidék szó megjelenése előtti mai Szlovákiát? Felföldnek, ugye? Tinódi Lantos Sebestyén, Balassi Bálinték is Felföldnek nevezik, vagy Felső Magyarország, vagy Északi Magyarország, mindent használtak, csak a Felvidéket nem. A magyar nyelv terjesztése, a kossuthi nemzetiségi politika, a gyakorlati politika fókuszában, középpontjában álló terület szorgalmazza a magyar nyelv terjedését is, tehát a magyarosodást is, meg a magyarosítást is. Milyen indokokból? Egyrészt a nemzeti egység erősítésére szükség van. Adva van egy még kiforratlan, első lépéseit tevő, képlékeny magyar nemzet, amelyen belül a megosztottság óriási. Jobbágy földesúr ellentét, magyar nem magyar ellentét, vallási ellentét, és egyéb, hadd ne soroljam végig, sok-sok egyéb ellentét feszíti szét. Tehát a magyar nyelvnek kell az egyik olyan kovászának lenni a nemzeti egységnek, amely, hogyha terjed, ezt az egységet erősíteni tudja. Ott volt egy másik aggasztó probléma, ami miatt a magyar nyelv terjesztését szükségesnek véli Kossuth is. Az a tény, amit mindannyian ismerünk, a magyar királyságon belül a magyarok részaránya a szűkebb értelemben vett Magyarországon csupán csak 45,4%, Horvátországgal, Erdéllyel és Altárőr vidékkel együtt pedig mindössze 36,5%. Sokkal többen vannak a nem magyarok, és ezeken belül a szlávok. És ezen az áldatlan helyzeten változtatni kell? Ez nem lehetett kérdéses Kossuth számára sem. Milyen más félelmek bujkálnak még a reformkori magyar politikai elitben? A nemzeti lét veszélyeztetettségének hite és félelme. Ott visszhangzik a fülekben és az agyakban a herderi jóslat. Johann Gottfried Herder nem csak a kultúrnemzeti koncepciót dolgozta ki, hanem az 1790-es évek elején megjelent könyvében, aminek az a címe magyar is olvasható, hogy eszmék az emberiség történetének filozófiájáról. Ez még a rendszerváltás előtt jelent meg, és éppen a két legérdekesebb részt hagyták ki belőle, tehát nem az egészet fordították le. A magyarok borús jövőjéről és a szlávok dicső nagyságáról szóló fejezeteket. Tehát Herdernek a magyarokkal kapcsolatban volt egy borús jóslata, hogy itt van ez az Ázsia felől érkező, teljesen rokontalan és gyökértelen nép, a szlávok által körülölelt Kárpát-merencében. Ennek a magyar nemzetnek a napjai meg vannak számlálva. Előbb-utóbb be fog olvadni, el fog tűnni a szláv és a német tengerben. Vagy a szláv-német tengerben. És ezt a herderi jóslatot csak, tehát a nemzet haláltól való félelmet csak felerősítette a pánszláv veszély, amelyet nem a magyar politikusok kreáltak, ez egy létező veszély volt, de ők kicsit nagyon eltúlozták. Túlságosan nagy problémának látták, hogy mennyire ott él a herderi jóslat a reformkorban, mutatja ezt Vörös Marti Mihálynak a Szózatából vett idézet és Kölcsey Zrínyi dalából vett idézet is. Vörös Marti 1836-ban a következőket írja, elnézést kérek, én nem vagyok irodalmár, fel fogom olvasni, de nem szavalom el. Tehát vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyász könyül. Nos, hölgyeim és uraim, a sír a magyar nemzet sírja, és a sírt körülálló népek pedig a szláv népek. Kölcsey Zrínyi dalában visszatér ez a félelem. Vándorálj meg, korcs volt anyja vére, más fajálott a kihunyt helyére, gyöngefővel romlott szívtelen. A dicső nép, mely tanult izzadni, névben él csak, többé nincs jelen. A magyar nemzetnek, hogyha nem teszünk ez ellen valamit, hamarosan csak a neve létezik majd. Zárójelbe teszem, mert ez időben jóval túlmutat az előadás idő horizontján. Hát még a két világháború között, meg még az 1960-as, 70-es években is, ugye Íj és Gyuláék, Németh Lászlóék, majd később Csóri Sándorék, mind a nemzet halál kiteljesedésétől féltek, az egykével együtt és sok minden más egyéb problémával együtt. Ahogy említettem már önöknek, Kossuth szemlélete nagyon érdekesen alakult, mert 1847-ig ő egyszerre kívánt magyarosodást és magyarosítást. Tehát kiforratlan kettősség jellemezte, hadd olvassak föl csak egy a Pesti Hírlap 1842-es valamelyik számából kiragadott részt. A magyar nyelv oktatási nyelv is legyen, tehát erről szól az egész, hazánkban közoktatási nyelvé a latin helyébe haladéktalanul a magyar nyelv tétessék, amely minden falusi tanodában is okvetlenül gondosan tanítassék. 1847-ben jön a fordulat, sokkal mérsékeltebb hangra vált át, nem ellenzi továbbra sem a nem magyarok asszimilációját, meg az ezeket gyorsító intézkedéseket sem, de most már azt mondja, hogy nem kell, hogy a magyar oktatási nyelv legyen, elég, ha csak tantárgy lesz a nemzetiségi területeken, az iskolákban. Tehát külön óraszámban tanulják a magyart is. nagy kirohanásai vannak, vagy voltak a Pesti Hírlapban, pedig ő szabadkozik, amikor a legelső pánszlávok ellen író cikkét írta, lábjegyzetbe oda tette, hogy én a pánszláv szót vagy kifejezést használni nem szeretem. Hát a kifejezést nem is nagyon használja, de azért keményen oda csap a szláv, vagy a túlzó szláv érdekeket képviselőknek, vagy képviselők felé. Tehát a pánszlávizmussal kapcsolatban két nagy félelme, két nagy problémája volt Kossuthnak is, akárcsak Deákéknak is. Az egyik aggasztotta őt a magyarországi szlávok között kibontakozó nyelvi, kulturális, tudományos együttműködés. Meg ennek ugye része vagy alapja, hogy a horvátoknál, szlovákoknál, erdély románoknál is, hát ugyanazok a nemzetté válási folyamatok indultak be, mint a magyaroknál. Csak a magyarok nem tartották őket nemzetnek, hanem csak nemzetiségeknek. A szlávok pedig ugye lényegesen többen vannak, mint a magyarok. Mi lesz ebből, hogyha a szlávok összefognak? Ez Meskál Jobb, aki Kossuthnak közel ismerőse volt, ezt így fogalmazta meg, mostani magyarra átteszem. Irodalmi barátkozástól politikai szövetkezésig csak egy parányi lépés van. A nyelvi, irodalmi, kulturális, tudományos kapcsolatok erősítésével kezdődik, a politikai, majd katonai barátkozással és együttműködéssel folytatódik. Tehát a tollak fegyverével vívott csatát hamarosan fel fogja váltani a fegyverek szavával vívott küzdelem, mint ahogy 1848-ban, 49-ben be is következett. A másik félelme pedig, hogy ezeket a hazai szlávokat Oroszország valóban támogatta, erkölcsileg is, anyagilag is, tehát a magyarországi szlávok mögött ott látta a hatalmas Napóleont legyőző, Európa zsandárává, csendőrévé váló Oroszországot, amelynek már nyugat felé irányuló, hódító törekvései, aspirációi voltak. Most nézzük a Kossuth nemzetiség politika néhány még konkrétabb elemét. 1841-ben vagyunk, amikor az Evangélikus Egyház Egyetemes Gyűlésén azt indítványozta, hogy pánszláv propaganda címén az evangélikus szlovák ifjúsági irodalmi egyesületeket oszlassák fel, és fel is oszlatták. Ugyanebben az évben támogatta gróf Zaj Károly szuperintendánsnak, evangélikus egyházi főfelügyelőnek, akit 1840. szeptemberében tettek az evangélikus egyház élére, és bősz magyarosító hírében állt ez a Zaj Károly, tehát támogatta Zaj grófnak azt a javaslatát, hogy egyesíteni kell az evangélikus és a református egyházat. Egyesítési szándék mögött is a nem magyarok magyarrá tétele rejlett. Tudnilik, az evangélikus egyházon belül a szlovák és a német ajkúak voltak többségben, viszont a református egyház zöme magyar ajkú volt, és sokkal számosabb. Hogyha egyesítjük a két egyházat, magyar dominancia keletkezik, magyar többség, magyar fölény, és ez a magyarosítás elő fogja segíteni egyházi vonalon is. Elnézést, hogy ezt a kifejezést használom, ami Kossuthnál tényleg kiverte a biztosítékot, az 1842. június elején 200 szlovák evangélikus lelkésznek a felség folyamodványa volt. Ezek a szlovák evangélikusok felség folyamodványban fogalmazták meg magyarosítással kapcsolatos panaszaikat, sérelmeiket és kívánságaikat, és ezt személyesen az uralkodónak szerették volna átadni, tehát fölvitték Bécsbe. És ott fogadták is őket. No, ennek a felség folyamodványnak semmiféle következménye nem lett, tehát még semmi engedményt nem kaptak az osztrákoktól, de Kossuthék tudomására jutott, és egy iszonytató magyar támadás és felhördülés váltott ki, támadás kezdődött, és ezt a támadást Kossuthnak a Pesti Hírlapja indította el. A petíciót a pánszlávizmus oklevelének nevezte, és javasolta a felelősök kemény megbüntetését. Most erre a kossuthi reagálásra válaszolt a szlovák nemzeti mozgalom első számú személyisége Ludovics Túr, aki 1843 elején a következőket írja Kossuthról. Ez, amit Túr ír, azért is érdekes, mert nem csak ő látta így, hanem az összes nem magyar politikai vezető hasonlóképpen vélekedett. Tehát Kossuth számára a magyar nemzet szeretete erény, a nem magyaroknál, hogyha a saját nemzetük szeretete jelentkezik, ez meg bűn. Kettő. Kossuth a jobbágy kérdésben liberális, a nyelv és nemzetiségi kérdésben viszont nem az. Három. A Pesti Hírlapban a jogegyenlőségért küzd, az evangélikus konventben viszont büntetni akar. És végül, de nem utolsó sorban, a sajtószabadságért küzd, miközben a szlovák ifjúságot meg akarja fosztani az anyanyelven való tanulás vagy tanítás jogától. És a végkövetkeztetése Sturnak, amit részben egy kérdés formájában fogalmazott meg, ez az ő szabadsága, ez az ő liberalizmusa. Kossuth a szabadság állarca alatt nem az önkényért víve harcot? Fejezi be a német nyelven külföldön megjelent írását, mert ez is jellemzi a korra. Stur ezt a hosszú tanulmányát magyar labban akarta magyarul közzétenni, csak nem vállalta be egyik magyar lap sem, legfeljebb csak meghúzva tették volna, ezért Stur kénytelen volt az egyik német labban elhelyezni és ott megjelentetni. Egy rövid kitekintést szeretnék tenni arra, hogy mi is történt 1848-ban, 49-ben, és mi jellemezte Kossuthnak a nemzetiségekhez való viszonyát. A történelmi alaphelyzet szituáció tehát az, hogy 1848 nyarától a nemzetiségek és az osztrákok a forradalom ellen fordulnak, vagyis a hatalmi és a nemzetiség érdekegyesítés már nem reális történelmi alternatíva, az ország veszélyben, végveszélyben van, és ez határozza meg Kossuth politikájának a lényegét is. Egy, tehát a veszélyeztetett magyar államot és nemzetet védeni kell mindenáron és minden eszközzel. Kettő, ezt már ismerjük, védeni kell az ország területi épségét, egységét és hozhatatlanságát, valamint a magyarok vezető szerepét, szupremációját, amelyet ezek a nemzetiségi törekvések meg az osztrákok is veszélyeztetnek. Tehát az egy politikai nemzetből semmit nem szabad engedni. Az egy politikai nemzethez foggal, körömmel ragaszkodni kell, és valóban ez határozza meg Kossuthnak az alapállását a forradalom és a szabadságharc alatt, főleg azután, miután a szerbek Karlócán, a szlovákok Liptó-Szentmiklóson, a románok pedig Balázsfalván megfogalmazzák átfogó nemzeti programjukat és követeléseiket, és még ezelőtt nem sokkal, mikor az utolsó rendi gyűlés feloszlott, és Stratimirovics szerb főpap hazafelé készült, még egy próbálkozást tett annak érdekében, hogy hát, ha sikerülne Kossuthtal elismertetni azt, hogy a szerbek is nemzet, tehát nem csak a magyarok. Kossuth válasza, szó sem lett róla, ez esetben döntsön a kard. Nem tárgyalunk, fegyverrel majd eldöntjük. Tehát merevség, határozott álláspont. Az első minisztertanácsi ülésen március 12-én a következőket fogalmazzák meg. A szlovákok igénybejelentéseinek nagyobb fontosságot nem kell tulajdonítani. Elég a statárium elrendelése Felső Magyarországon, és elég elfogadó parancsokat kiadni a fő pánszlávok ellen, Stur és a két elbarátja, a szlovák triumvirátus másik két tagja, Hurbán és Hodzsa ellen, akik külföldre kénytelenek menekülni. Záró példa, augusztus 26-án Kossuth Lajos a képviselőházban szó szerint a következőket mondta. Egyetlen népfaj sem vonhatja kétségbe, hogy Magyarország nem egy státusz, tehát nem egy állam, hanem külön népfajok külön státuszt követelnek maguknak. Ezen az alapon vagy szerte bomlik Magyarország, vagy kardcsapás határoz.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Kis László történész, főiskolai tanár egy korábban megtartott előadásának szerkesztett változatát hallották, amelyben Kossuth Lajos nemzetiségi politikájáról, a magyar nemzetfelfogás megszületéséről beszélt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,